Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború helyett békét, atombombák helyett tűzszünetet és tárgyalásokat akarunk, írt a közösségi oldalán közzétett videójához a Tadzsikisztánban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A videóban azt mondta, a nyugat-európai háborús őrület újabb dimenzióba lépett, és egyfajta atomháborús őrületté alakult át. Hallhattuk a francia elnököt, de hallhattuk a lengyel elnököt is megnyilatkozni az atomháború esetleges lehetősége kapcsán. Tegyük világossá, hogyha atomháború lesz, akkor minden és mindenki elveszik, hogyha atomháború lesz, akkor abba mindenki belehal, minden elpusztul. Józan eszű ember nem akarhat atomháborút, márpedig egyre inkább úgy tűnik, hogyha az Ukrajnában zajló háború tovább terjed, eszkalálódik és harmadik világháborúvá alakul, akkor az a harmadik világháború atomháború lesz, fogalmazott Szijjártó Péter. A kormány üdvözli, hogy az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait, és önkéntesen csökkentették az áraikat, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. Felidézte, a kormány célja, hogy a régiós átlag szintjére csökkentse a benzin és a gázolaj árát, ezért a múlt héten felhívta az üzemanyagforgalmazókat, hogy önkéntesen csökkentsék az áraikat. A kormány üdvözli, hogy az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékát, és önkéntesen csökkentették az áraikat. Hétfőn a MOL 10 forintos napközbeni árcsökkenést hajtott végre a benzin és a gázolaj esetén is. Ez egy újabb, jó irányba tett lépés, amellyel közelebb kerültünk a régiós átlaghoz, fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter. A kormány fokozatosan csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot a következő években, miközben a magyar gazdaság az egyik legnagyobb növekedést érheti el az Európai Unióban. Áll a pénzügyminisztérium által az Európai Bizottságnak megküldött konvergencia programban a szaktárca tájékoztatása szerint. A pénzügyminisztérium közleményében kiemelte, az előterjesztés erősödő foglalkoztatást, javuló munkanélküliségi rátát, növekvő béreket és csökkenő inflációt mutat a következő évekre. Kitértek arra, hogy 2023-ban a konvergencia program megjelenése óta eltelt időszakot az infláció megfékezése, a külső egyensúly helyreállítása jellemzi. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére a gazdasági növekedést megalapozó tényezők folyamatosan erősödnek, rögzíti a dokumentum. A sikeres települések legfontosabb erőforrásait az ott élő családok jelentik, mondta a leányfalui iciri-piciri bölcsőde átadásán a kormány szóvivő. Támogatásuk és védelmük ezért közös érdek, tette hozzá Vitályos Eszter, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, a kormány számára a családpolitika nem csupán egy ügy a sok közül, mert aki bölcsődét, óvodát, iskolát épít, az hisz a jövőben, és mi itt a Pilis-Dunakanyarban hiszünk a jövőben, hiszünk a gyermekekben és a családokban. Ezt jól mutatja az is, folytatta, hogy az elmúlt két évben több bölcsőde és óvoda is épült a környéken. A kormány szóvivő felidézte, hogy a magyar bölcsődei rendszer számos változáson ment keresztül. A férőhelyek száma az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős mértékben növekedett. A férőhelyek száma meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es számnak. Csak az elmúlt egy évben, emelte ki, több mint 4700 új férőhely jött létre az országban. Megkezdődött a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT textilgyűjtő konténer telepítési programja, közölte a cég a távirat irodával. 3 éven belül 4500 modern textilgyűjtő konténer telepítenek országszerte, így megnégyszereződik az egységek száma, írták. az új Magyarországon gyártott feltörésbiztos konténerek körülbelül 250 kg textília összegyűjtésére alkalmasak. A hulladékot szétválogatás után újrahasznosítják vagy újra felhasználják. Az Európai Unió felmérése szerint egy európai lakos évente átlagosan körülbelül 26 kg textíliát vásárol, és 11 kg-ot dob ki a szemétbe. Ennek 87%-át elégetik vagy hulladéklerakóba helyezik el, így a nem szelektált kommunális kukába dobott ruhák, textíliák nagy megterhelést jelentenek a környezetnek, közölték. Az első ilyen konténerek már megtalálhatók egyes hulladékudvarokban, kiskereskedéseknél, illetve hamarosan Mohácson, Nyergesújfaluban, Tiszafüreden és Sárbogárdon, hívta fel a figyelmet a MOHU. Végül az időjárásról. Alapvetően sok napsütésre számíthatunk gomoly és fátyol felhők mellett, de a nyugati vidéken több lehet a felhő, így ott várható a legkevesebb napsütés. A nap nagy részében nem valószínű csapadék. Késő délutántól, estétől a délnyugati megyékben már előfordulhat zápor, néhol zivatar. A délkeleti szél élénk, a Dunántúlon, valamint az északkeleti tájakon erős lesz. A hőmérséklet napközben 24 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban egy Ausztriában élő 56-os szabadságharcos osztja meg velünk élményeit, emlékeit. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Bécsből köszöntöm a kedves hallgatókat, Ausztria fővárosából. Egy magyar származású orvosnál vagyunk, dr. Nagy Ferencnél. Ő 90 éves születésnapját ünnepelte a napokban, és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségétől ismerjük, amelynek a tiszteletbeli tagja. Ő 1956-ban jött el otthonról, Budapesten érte a forradalom, és ott tevékenyen részt vett a szabadságharcban. 22 éves volt akkor. Éppen a sorkatonai szolgálatának a végén tartott, Kiskunmajsán volt katona, és Budapestre érkezett a civil ruhájáért, ugyanis november 4-ére volt tervezve a leszerelése. Azonban a történelem közbeszólt. Mit látott 1956. október 23-án, amikor Kiskunmajsáról felérkezett Budapestre?
Köszöntöm kedves honfitársaimat, és megpróbálunk a múltban kicsit körülnézni. Mikor október 23-án felékeztem Budapestre, mindjárt láttam, hogy valami nem stimmel. Sokan voltak az utcán, nyüzsögtek az emberek, és megkezdtem, mi újság van. Akkor nem volt semmiféle közmédium, hogy tudtuk volna, mi van. Aztán mondták a rémhírterjesztők, hogy a Szabad Nép külúti irodáját most rámolják ki a nemzeti mellett. Kirámolják, hát hogy létezik ilyesmi. A pártnak a szent otthona volt. Ilyet nem lehet elképzelni, és ezt gyorsan oda átszaladtam, nem volt messze tőlünk, és csak ugyan haigálták ki az ablakokból a papírokat, meg az irodacikkeket az utcára. Gyorsan én is fölmentem a 6. emeletre, segítettem nekik kirámolni az árut, az egész utca fehér volt már a papíroktól. Csak ugyan a Szabad Nép székházát rámoltuk ki. Ez volt a kezdet.
Bementek az irodába, és kiszorták a papírokat, és mi volt ezzel a céljuk?
Azt nem tudtuk. Semmiféle célunk nem volt akkor. Egyszerűen láttuk, hogy dobálják ki, akkor mi is kidobáltuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy rögtönzött valami volt ez a forradalom, ezt nem tervezte senki, ezt nem szervezte senki, ez egyszerűen itt volt, egyik percről a másikra. És mit ott álltunk, mint az ökör az új kapu előtt, hogy egyáltalán miről van szó, ilyet még nem látott a világ. A mi világunk legalábbis ilyet nem látott még, hogy egy Szabad Nép székházát valaki megtámadta volna.
Nem léptek közbe a rendőrök? Nem jöttek?
Érdekes módon nem. Idő lett volna rá, de ők is meg voltak bénulva. Váltak a parancsra, a parancs meg nem jött. Parancsnok sem tudták, hogy mit kell csinálni. Fogalmuk sem mit csinálnak. Egyszer várták, hogy valami csoda történjen.
Mégis körülbelül hányan voltak, akik kidobálták onnan a papírokat?
lehetett kb. 200 ember ott, ahogy visszapillantok a jelenetre. Többiek csak álltak, aztán kb. És nézték az jelenetet, de az aktív részvevők kb. 200-an volt benne a házban.
És ezután mi történt, amikor onnan kidobáltak mindent? Hová mentek?
Ezt mi se tudtunk. Egyszer kirámoltuk a házat, akkor kezdtük, hogy most akkor mi van? És nem tudta senki se, hogy most akkor mi van. Tudtuk, valami nyugtalanság volt a városban, már előtte való napokban már mozgolódtak a egyetemisták, arról hallottunk valamit, de hogy konkrétan mi volt, nem tudtuk. Eljött valaki, és mondta, hogy a rádiónál is van valami kiabálás. Hát messze nem volt tőlünk, mert csak egy Sándor utca, a Nemzetitől nincs olyan messze. Hát menjünk el a Sándor utcába, és el is mentünk kb. 30-40-en a szabad nép kirámuló csapatok közül, és csak ugyan a Sándor utcai rádió palota előtt volt egy olyan pár száz ember összegyűlt. De miért? Kiabálás volt, 3-4 ávós álltott a géppisztolyjal az utcán, a kapu előtt, nehogy be menjenek a nyugtalankodók a házba. Aztán láttam, hogy a fő kiabálók között cédulákat tartottak a kezükben, amiről nem tudtuk, hogy az mi. Aztán derült ki, hogy ez a 12 pont volt, melyet az egyetemisták aznap délelőtt a Bemszobornál már felolvastak. A Bemszobornál volt délelőtt egy ilyen tüntetésszerű valami, és onnan ment át az egész társaság, legalábbis egy része, a rádió elé.
A rádiónál már akkor sokan voltak, mert szerették volna, ha ezt a 16 pontot beolvassák. Ez volt a terv. Szerettek volna bemenni, hogy adásba kerüljön ez a 16 pont.
Igen, követelték az ávos, hogy engedjék őket be, és olvassák föl a rádióba 12 pontot. Hát ez szó se lehetett, és a géppuskával fenyegették az túlságosan erősen kiabálókat, nehogy még közelebb menjenek a bejárathoz. Aztán körbe fölmásztak ott a kovácsolt vasarásra, az első emeleti ablakokra is lassanként a barátaim, de tovább nem mertünk menni, mert a géppisztolya semmiféle válaszunk arra nem volt.
Mi történt ezzel a 12 ponttal? Sikerült ezt beolvasni?
Sajnos nem, kevesen voltunk. Épp arról volt szó, akkor késő este volt, addigra már október már sötét volt persze, hogy mit csináljunk. Az ávosok nem engedtek a 48-ból, hazaváltak az úrunk előtt a géppuskával, aztán valaki mondta, hogy kevesen vagyunk, még embereket kéne hozni, de honnan? Aztán eszembe jutott, még anyagbeszerző koromból, hogy 10 órakor este volt West Manfred gyárban, most Csepelia autógyárnak hívták, shiftwechsel van, shiftváltás van. Tehát akkor egy csomó munkás kijön onnan, és azok közül talán be lehetne hozni egy párat a rádióhoz, mint erősítést. Mondtam a társaságnak, hogy én elindulok kifelé, és megpróbálok még egy pár embert behozni. Kiszaladtam a körútra, és csak ugyan egy pár perc, nem is tudom, mennyi idő telt el, jött egy ilyen üres tefu, aki bandokolt visszafelé a garázsába. Megálltottam, és mondtam a sofőrnek, hogy mi a helyzet. Hát azonnal persze mindjárt ő is tűz és láng volt, így mondják, és mondta, hogy megyünk ki, igen. Kimentünk Csepelre, és épp úgy értünk hozzá, hogy a 10 órás shiftváltás akkor volt. Áradtak ki a munkások a gyárból. A tefos ember a terratájával megfordult, egy farával odaállt a kiáramlók elé, én pedig fölmásztam a rakodóterületre, és elkezdtem mesélni nekik, hogy...
Akkor kiment Csepelre, és ott találkozott az éppen a műszakváltásból kijövő emberekkel. Mit mondott nekik?
Emberek, kitört a forradalom. A rádiónál vagyunk. Minden emberre szükségünk van. Gyertek, mi is oda megyünk autóval. És mintha gomnyomásra elállasztották a teherautót, és tele voltak pillanatok alatt a fedélzettel.
Mit szóltak ehhez a mozgósító beszédéhez?
Teljes eufória tört ki rajtuk. Nem is hitték volna, hogy ilyen létezik. Ők is hallottak persze már, hogy a diákok mozgolódtak egy pár napja a egyetemen, azt hozta már a sajtó, de hogy ilyen valami lehet, hogy a rádió előtt ott áll egy tüntető tömeg, ilyet nem hallottak mégis. És be is mentünk a rádióhoz, és így lett az első nap. Elég mozgalmas volt. Aznap reggel indultam Majsáról, és ez este volt. Ez nagyon mozgalmas volt. Elég is volt.
Másnap 24-én mi történt?
Gyakorlatilag nem volt semmi újdonság. A hírforrások nagyon szegényesek voltak, a rádió semmit sem mondott, a nyomtatott sajtó túl lassú volt az, hogy olvasni lehetett volna, csak a rémhírek szállingoztak ide-oda. Konkrét utalás valamilyen fejleményen nem volt. Várakozással telt el.
Másnap 25-én milyen hírek jöttek?
Feli volt a kiskunmarsai, volt főnököm, illetve gyakorlatilag még akkor főnököm volt, hogy őket is felhozták Pestre, felvezényelték őket a Soroksári úti szerszámgépgyár védelmére. Ne tessék csodálkozni, mert ott nem szerszámgépgyár volt, hanem egy fegyvergyár volt.
Hát mit gyártottak a szerszámgépgyárba? Gondolom, hogy ami a nevében is benne van, szerszámot. Milyenféle szerszámokat gyártottak?
Én csak egy viccet tudok felelni, amikor a szegény asszonyka terhes volt, babát várt, mondja a férjének, hogy te, nem sokára megjön a baba, nincs babakosink, te meg a babakosi gyárba dolgozol. Mi lenne, ha egy pár alkatrészt te is kihozna, ugye sít után, azokat itthon összeszerelnénk, lenne nekünk is babakosink. Hát tényleg így csinálták, a férfi kicsempésztett néhány alkatrészt, egyiket a másik után, egy időt mondja neki a felesége, na, baba nem sokára most már jön, hogy állsz a babakocsival? Hát, azt mondja, akárhogy szerelem össze, mint csak egy képpuska lesz belőle. Ilyen volt a szerszámgépjá, és amit nem szerszámgépját gyártottak, hanem babakocsikat.
Értesült róla, hogy a kiskunmajsai katonaságot, ahol szolgált katonaként, felrendelték Budapestre a szerszámgépgyár védelmére. Megjöttek akkor a katonatársai.
Ami nem számítottak a katonai vezetők, akkor még, hogy a honvédség átállt a mi oldalunkra, és eszük ágása volt a fegyvergyárat védeni, hanem kiosztották köztünk a fegyvereiket, és így teljesen a fordítottják érték el annak, amit akartak. Onnan hívott föl a volt főnököm, hogy ő mostan a Maros utcai volt ávó laktanyába, ahol a felkelőnek volt egy ilyen fészke, dolgozik, és én is menjek oda hozzá, és segítsek neki a munkában. Így is volt. Így 25-én bevonultam a Maros utcai volt ávó laktanyába levő felkelő csapathoz, amit a Szabó bácsi nevű parancsnokát ismerhettem meg.
Milyen munkát osztottak önre?
Mivel egészségügyi katona voltam 2 évig, természetesen én is ott egészségügyi munkát végeztem, tehát a kötözőben magyarul dolgoztam. Volt elég munkánk sajnos, mert igen sok sebesültet hoztak be oda hozzánk. A Szabó bácsi csoportnak az első feladata az volt, hogy a közelben levő Rózsadömb gerő és rákosi villákat őrizzék, és megakadályozzák, hogy az oda esetleg besivágó ávósok papírokat, dokumentumokat hazavigyenek onnan. Később aztán, amikor a csoport megerősödött, a vérmező és a budai vár nyugati oldalának a védelmére is feladatot kaptak.
Hát visszatérve a feladatára, honnan volt elég kötszer, meg fertőtlenítőszer? Hová fektették a betegeket?
Az ávós laktanya, az volt előtte a Maros utca, nagyon jó fel volt szerelve. Például lőtér volt a földszinten, és így volt elég kötszer és mindenféle gyógyszer is. Azon kívül persze kaptam utánpótlást a közelben levő honvéd kórházból is.
Egyedül állt a sarat, vagy voltak katonatársai, akik szintén besegítettek a kötözésbe?
Voltunk 2-3-an, igen, de a fő munkát én végeztem, mert én voltam a legtapasztaltabb az összes többi között. Többi inkább olyan önkéntes volt, de nem szakkiképzést kapott.
Akkor ez a nap ezzel telt el munkával, hogy ellátták a sebesülteket. Milyen hírek jöttek a városból?
Fogalmunk sem volt róla. Nem volt időnk egyszer foglalkozni mással, mint a napi feladattal. Ne tessék úgy képzelni, hogy ezt elültünk a tévénél, és néztük, hogy mi újság volt. Azt ma így csináljuk, de akkor nem így volt. Voltak rémhírek, amit félfüllel hallgattunk, de fogalmunk sem volt, hogy mi játszódik körülöttünk.
Másnap mi történt? Ez már 26-a lesz.
26-tól november 4-ig nem volt nagy változás. Ezt csináltuk végig. Talán egy kis epizódot elmondok még, hogy közben a kiskunmarsai mentőkocsimat bekebelezte a Szabó bácsi csoportja, és kiártunk sebesült behozni kötözésre. És egyszer egy a műegyetemnél megsebesült felkelőt kellett behoznunk este, és hogy jöttünk ott a Dunaparton végig, a sziklakápon a magasságába, egy rémes dolog történt. Egyszer elkezdtek lőni ránk 2-3 féle irányból is. Én láttam a torkolattüzet, hogy lőnek ránk. Ledobtam magamat a földre, kb. 10 centi magas voltam összesen, olyan kicsire húztam össze magamat. A sebesültünk úgy is feküdt az ágyon, azt nem kellett összehúzni, aztán megállt a kocsink. Egy kísérő honvéd, egy szegedi parasztfiú, 2 méter magas, kinyitotta az ajtót, és halál megvetően elkezdett ordítani a többiekkel, hogy meg vagy ott bolondulva, saját embereket lőttük. Tudtam mindjárt, miről van szó. Az ávósok éjszaka vöröskeresztes fölfestésű kocsikkal járták a várost, és szedték össze sebesültjeiket, hogy vitték az utánpótlást. A sziklatemplomba befészkelt felkelők azt hitték, és egy ávos kocsi vagyunk, azért lőttek ránk. Aztán kiderült, hogy pont fordítva volt, de akkor késő volt, már akkor majdnem, hogy rámentünk sajnos. Aztán, amikor utána kiszálltunk az autóból, és megnéztük a kárt, akkor láttam, hogy akkor én ültem az előtt, ott ment át a fejemnél egy golyó, ami átütötte a választófalat, és a kocsi kísérő arcát fölsértve kiment a szélvédő ablakon. Ha nem húzom össze magamat 10 cm magasra, akkor sok filetét szik nem született volna meg.
Akkor ez nagy szerencse volt, hogy lefeküdt a földre. Ez mentette meg az életét. Ez alatt, az idő alatt végig a betegeket láttál. A betegek mit meséltek, hogy mi történt a városba?
Nem volt konkrét hírunk, még egyszer mondom. A rádió nem sokat mondott, mert nem mertek még túlságosan erős ellenpropagandát hozni. Rémhírekből éltünk, ezt nem hiszem, ma már senki, ez így volt. Futottunk ide-oda, fölkaptunk egy-egy mondatot, de információ, amit ma ígértünk, hogy információ, az nem volt. Egyszerűen nem volt. Ezt meg kell érteni. Az újságok hoztak némely helyi híreket, hogy Csetepaté volt az Korvén köznél, Kilián laktanyánál, Budán, de egy összefoglaló képet alakotni, akkor lehetetlen volt. Lehetetlen volt. Egyszer lehetetlen volt. Ez így ment 26-ától egészen november 4-ig.
Milyen sebesülésekkel hozták be a betegeket?
Némely saját emberektől is megsebesültek, nem csak idegenektől, mert nem volt egyenruhánk, mindenki civilben volt, rajtam kívül, mert akkor egyenruhában dolgoztam hülye fejjel, nem gondolom valahogy, hogy a forradalmat el is lehet veszíteni, úgyhogy civil emberek lőttek egymással, aztán most ki volt, azt nem tette tudni. A friendly fire, tehát a barátságos tűz, ilyen létezett akkor, hogy néha egymásra is lőttek este, éjjel az emberek. Civil ember vagy katona volt, harcoló, harcos, mindenféle sebesült féleség előfordult.
Az orosz sebesülteket is ellátták?
Isten mentsen, azokat az oroszok, ha még voltak egyáltalán. Oroszok már nem voltak akkor Pesten, azok, akik kivonultak Szakonpak, Kápátalja felé, Ungvárra, vonultak vissza, meg Beregszászra. Az ávósokat sebesültük meg, azokat meg, ha lehetett, elvitték a saját embereik. Tehát hozzánk a felkelőket hozták, és a civil embereket, akkor még a romok is voltak, ami egészen biztonságos volt, ha találat ért a házat, utána leesett egy téglalvon akinek a fejére.
Operáltak is?
Nem. Ez egy kötöző hely volt. A kötöző az egy első segélynek számít. A honvédségnél az első ellátást kell csinálni, és triást csinált, hogy ki hol tartozik. Tovább kell vinni, hogy ott tartjuk, hogy maradj nálunk. A triást azt mit csináltuk akkor?
Mondjuk el pontosan, hogy mi az a triás, akkor elöljáróban annyit, hogy ez a sebesülések osztályozása. A legsúlyosabb beteget veszik előre, őt kezelik elsőként, és utána így súlyossági fokozat szerint a legkevésbé sérültet hagyják utoljára.
Így volt ez. Én akkor inkább folytatom november 4-e után, hogy mi volt. A főnököm megint csak eltűnt onnan a Szabó Bársa csoportjában, mert nem lehetett maradni. Az oroszok megtámadták bennünket, és átmenekült a Honvéd kórházba, hogy nem messze volt onnan. Mi minden haza kellett mennünk, otthon felhívott, hogy ő most a Honvéd kórházban dolgozik, 4-e után, és jöjjek én is oda. Úgy is volt, bevonultam a Honvéd kórházba, és attól kezdve egész november közepéig körülbelül ott dolgoztam hasonló beosztásban, mint a Maros utcában. Nagyobb operációkat akkor persze a profi mancsa, a profi team csinált, és nem én, ahhoz nekem nem volt kiképzésem.
Ott érte a forradalom vége a kórházba. Hogy tudta meg, hogy leverték a forradalmat?
Hát azt lehetett látni a mindennapi képből Budapesten. Oroszok megjelentek, mindenhol tankok állnak a sarkokon. Nagyon nagy csönd volt, megbénult az élet ahhoz képest, ami egy hét előtt volt. Semmi élet nem volt az utcákon sem. Mindenki behúzódott haza, és várta, hogy mi lesz.
És mi történt akkor? Már gondolom, hogy kevesebb sebesült volt, csak a súlyosabbak maradtak ott. Mi történt a városban?
Mint mondottam, ott semmi élet nem volt, üzletek zárva, emberek nem nagyon jártak ki, mert nem tudták, hogy az oroszok nem fogják őket el. Nagy csönd volt. December elején aztán kezdtük mozogni lassan már mi is, és akkor hallottam, hogy bajtársaimat, akik együtt voltunk exponálva, pláne mint én egyenruhába, halálos bűnnek számított, aztán persze, mert idegen csapat átálltam az ellenség oldalára. Ez mit jelent, az mindenki tudja, bármikor falhoz állíthattak volna. Ezt nem akartam megvárni, és elkezdtem tervezni, hogy elindulok Bécs felé. Akkor már egy barátom és bajtársam már kim volt Bécsben, és ő telefonált, és megmondta pontos úton, hogyan kell kimenni, melyik útvonalon. Úgyhogy lassan élt bennem az a gondolat, hogyha nem akarom magam megreszkírozni, hogy a falhoz állítsanak, akkor nekem is sajnos erre az útra kell elindulnom.
Ebbe a tervébe beavatta a családját?
Nem. Nem mertem. Nem tudtam, hogy mit szóltak volna.
Elhatározta 22 évesen, hogy elhagyja Magyarországot, és átjön Bécsbe. A zöld határon átjött, vagy hozták? Milyen útvonalon érkezett?
Igazi magyar stílussal. Egy üveg pezsgővel indultunk neki a soproni vonattal. Miért pezsgővel? Az oroszok akkor már szőrözték a soproni vonatot, mert tudták, hogy a menekülők főleg azon mennek. Úgy is volt, beszálltak valahol Győr után, aztán kérdezték, hogy Kudai Gyors, hova mész? Mondtuk, hogy esküvőre, Sopronban, nézd, itt a pezsgő nálunk, ezt fogjuk meginni. Azon kívül még egy fogkefe volt nálunk. Ez volt minden. Ez indultunk el.
Több eszámba beszélt, akkor ezek szerint többen is mentek. Ketten? És kivel ment?
Iskola barátommal, akinek privát jó viszonyban voltunk, ő nem vett azonban részt a forradalomban, de ha hallotta, hogy én indulok, akkor ő is el akart indulni, és egyszerűen eljött velem ő is. Ketten indultunk el, és a barátunk telefonja után Bécsből, Vitnyédnél szálltunk ki a vonatból, és elmentünk a parasztnak a házához, akiről tudtuk, hogy ő majd átvisz bennünket a határon. A fejpénz akkor 100 forint volt, aki azt leadta az indított parasztal este át a határon. Meg is találtuk a házát neki, előadtuk a kérésünket, de mondja paraszt, ő ma nem megy, mert már fáradt, az ő házát már festették, annyi munka volt, hogy ő nem megy ma a határra. Ott álltunk minden nélkül, megfürödve, ketten, mit csináljunk. Azt ide figyelje, én elmondom annak az utat, hogy merre kell menni, úgyhogy éjszak is tudja orientálódni, valahogy írja föl magának. Én tudtam még a cserkész írást akkor még, és lerajzoltam, hogy az ő szavai szerint az útvonalat. Fa, híd, víz, rét, még egy híd, fa, itt vigyázni kell, mert innen látni az oroszoknak a kaszárnyáját, és így lerajzoltuk az utat egészen az osztrák határig. Elindultunk este, kettem, aztán egyszer látjuk, hogy nem messze tőlünk parázslik valami. Akkor még jó szemünk volt akkor még 22 éves korunkban. Lassan oda mentünk közelükbe, kiderült, hogy ott ültek hárman és dohányoztak. Mondd meg, hogy te hűlve, éjszaka dohányoztok, itt egy kilométerre látni benne ezeket, hogy mit csináltok.
Magyarok voltak?
Igen. Ugyanolyan úton voltak ők is, mint mi is. Asztia felé masíroztak, és aztán most már négyen voltunk. Aztán mentünk tovább, a paraszt leírása szerint, mi ma is megvan nekem ez a papír, amin felrajzoltam a cserkész írással az útvonalat, és találkoztunk még egy kis csoporttal, és mi odaértünk a határa, 80 voltunk. De most mit csináljunk? Nem tudtuk, hogy hogyan reagálnak ránk az ott őrködő katonák. A paraszt nem volt velünk, a paraszt ott volt beszélni, de ez nem mondta, hogy mit kell csinálnunk a határon. Hát aztán engem szúrtak ki, mint szóvivőt, és hatalmas bátorsággal éjszaka, sötétben elkezdtem szónokolni megint csak. Emberek, 80 vagyunk, Asztriába akarunk menni. Ha magyarok vagytok, segítsetek nekünk. Ez már jó hangzott nekik, mondta, hogy jöjjek közelebb. De mondtam, vigyázzatok, ha mi baj van, bajtársainak van fegyvere, azonnal lőnek rátok. Utaságot ne csináljatok. Ezzel nem volt szükség, mert így barátságos volt a hangulat. Észrevették, hogy 4 cent is volt a frizurám, ami másodéves katonámnak volt a privilégiuma. Első év volt 2 cm haj, a második év 4 cm haj. Tudták, hogy leszerelt katona vagyok, és beszélbe elegyedtünk, hogy hol szolgáltam. Mondtam, hogy ma is sár. Á, és ott voltam, nem beszéltetek. Kiskunfél egy házám. És így megvolt a beszélgetés alapja. Mondta nekik, hogy megkapjátok a vámot, 800 forintot ki is fizettünk, és így átengedtek bennünket a folyó közepén levő kompa. Tudnélik, ott, ahol átkeltünk, ott volt az Enze kanál, az egyes csatornának nevezett kis folyócska, ami azon mégiscsak egy jármű kert, nem lehet átmenni szabad lábbal. A komp másik oldalán állt egy jeep. A német diák fogadott bennünket. Kiderült, hogy a Herzberg Egyetemről jött át, csak azért, mert hallotta, hogy éjszakánként itt magyarok jönnek át, és segítsen nekik átjutni a következő faluig. Így is történt, összeálltunk a jeepbe, és a nyolcunkat elvitt bennünket a legközelebbi faluban levő kocsmába. Miért a kocsmába? Mert ott van egy ilyen Tanzboden nevű épület, ami azért egy tánc helység, ahol szalma volt kiterítve a földre. ami nagy szó volt, mert tudtunk ott aludni. Az első éjszakánkat Wirtshaus egy kocsma tánc helyiségében töltöttük.
Gondolom, ott ételt is kaptak.
Szó se volt róla. Úgy örültünk, hogy megérkeztünk, hogy nem volt semmiféle étvágyunk, se szomjú, nem is szomjú hoztunk. A pesgő mindig megvolt, úgyhogy semmiféle ilyen irányú szükség nem volt. Úgy örültünk, hogy olyan a farkának.
Nem is igazoltatták, semmilyen hivatalos személy nem volt ott, nem, azt se kérdezték, hogy kik maguk, honnan jönnek, merre mennek, mit akarnak?
Akkorban mindenhol komplett anarchia volt. Szó se volt arról, hogy valaki hivatalos személy szerint váltotta bennünket ott egy Weiden nevű bunglandi helységben. Nem. Csak rögtönzés volt mindenhol.
Tehát akkor megérkeztek osztrák földre. Mit csináltak első nap?
Elindultunk gyalog, Neusiedlamsee, tehát Nezsider felé, pár kilométerre volt csak onnan, mert ott tudtuk, hogy több élet van, ott jobban megtudjuk, hogy mit lehet csinálni. Úgy is volt, megérkeztünk oda, a kiderült, hogy ott kellett volna maradnunk az ottani lágerben, és megvárni a fejleményeket, amelyeket senki nem tudott még. Nagyon bizonytalan érzett a dolog, ezért eladtam mindent, ami volt nekünk, anyám jegygyűrűjét, $5, megspórolt pénzt a papától, és ez pont elég volt arra, mind a nyolcunkat föl tudtunk vinni Bécsbe, autóbusszal. A probléma az volt, hogy nem tudjuk Bécsbe, hogy hol fogunk rakni. Körbe kérdezik az egész nap, hogy hova lehetne menni, aztán kiderült, hogy van egy cím, ahol befogadnak bennünket, próbáljuk ott valami lehetőséget találni. Ez úgynevezett Rothschild Spital volt. A Rothschild Foundation, tehát alapítványnak volt Bécsbe egy kórháza, a háború előtt persze, amit a itteni ostrom alatt nagyon devasztáltak, tönkrement minden. Utána még 10 évig az orosz csapatok kaszányájáként szolgált, aztán milyen állapotban volt, ezt el lehet képzelni. Ez a háború, aztán az oroszok 10 évig, és a maradék mi bemehettünk, mint menedékhely, mint Flüchtlingslager, úgy hívták.
Milyen volt ez a tábor, illetve hát egy helyiség, gondolom, egy épület?
Ez az épület rémes állapotban volt. Mint mondottam, utoljára az oroszok voltak benne, mint kaszárnya 10 évig. Az első éjszakát az asztalon töltöttem az étkezőben, meg kellett várnom, még vacsorát megették az emberek, utána kaptam egy asztalt, ahova fölfeküdhettem. Ez nagy szó volt, mert volt egy fekvőhelyem. A kabátomat a fejem alá tette, és úgy aludtam, mint egy angyal. Másnap aztán felébredtem, elintéztük a hivatalos iromány dolgokat. Ott volt egy ilyen kirendeltsége osztrák csendőrségnek, aki fölvette az adataimat, és aznap este már volt egy ágyam is. De hol? A kórház, arról volt szó, Rothschild Spital kórház, volt egy színházterme is többek között. A színházteremnek a földszintjén, tehát a nézőtéren voltak az ágyaink, de a színpadon is voltak ágyak. És este, amikor a lámpákat felgyújtották, egy teljesen lehetetlen jelenet jelent meg, mintha Gorkinak az Érje menedékhely című munkáját láttam volna. Fönn a színpadon emberek öltözködtek, és feküdtek le aludni, mi pedig ültünk a nézőtérre, és néztük őket. Hát ezt el nem lehet képzelni, ezt a jelenetet, és ezen mulattam az a napokig, hogy ilyen is van. Aztán megházasodtam, ami annyi volt, hogy volt egy leány, akinek szinte egyedül volt, és akkor egymás felé tettük az ágyainkat, és akkor megházasodtunk. A válás ugyanilyen komplikált volt.
Gondolom, hogy akkor nem vette ezt ilyen vidáman, mikor ez történt. Akkor is, akkor volt egy kis humor is, egy csipetnyi jókedv, és abban a sok rosszban.
De 22 éves korában az ember olyan lazán nézi dolgokat, akkor nem olyan komolyan vesz mindent, mint későbben. Úgyhogy rendkívül élveztük az egész jelenetet. Aztán megjelent néhány ilyen külföldi képviselet ott a lágerben, a svédek, az ausztrálok, az amerikaiak, a kanadaiak, és próbálták kiszedni közülünk azokat, akinek valami szakképzettsége volt. Tehát arról volt szó, hogy találnak-e szakmunkásokat, ami akkoriban nagy szükség volt. Hát sajnos én, mint egyetemi, mint érettségizett valaki, aki semmihez nem értett, abszolút nulla voltam, nulla. A kutyára nem kellettem. Svédországba akartam menni, a barátom, akivel kijöttünk együtt, azt elvitték akkor már oda valahogyan. Most azon, hogy került oda, amikor én nem tudtam kikerülni. De már ott volt Svédországban, már közben márciusban járunk, 45 márciusában, de engem nem akartak elvinni. Mondták, hogy sajnos nem vagyok semmire se jó. Ugye ezt a mexikói bácsikámhoz szintén ki akartam menni, ott meg azt mondták, hogy elég kommunista van náluk, nekik nem akarnak még egyet tőlünk is hozni Magyarországról. Egyébként nem engedtek be, mint kommunista, nem volt szükség arra sem. Ugye minden magyar az kommunista volt az ő szemükben. Jött át a megfürödve, két szék közt a pad alatt, aztán hallottam, hogy Grazban, az egyetemen vannak ösztöndíjak. Persze nem kell kétszer hallanom az egészet, és elindultam Graz felé.
Az előzetes ismeretségünkből tudjuk, hogy orvos írnokként, vagy orvos asszisztensként tevékenykedett a laktanyában Kiskunmajsán, tehát ott szerezte meg az orvosi gyakorlatnak azt a részét, ami a férfi betegek között megszerezhető. Tehát mégiscsak volt tudása, ha nem is volt róla dokumentum. Ezen a területen akart továbbra is tanulni, tehát orvos akart lenni, már akkor ez megfogalmazódott önben.
Úgy van ez. Mivel már előzetesen két évig dolgoztam a majsai latinja írnokaként, az írnok az, aki tud írni. Már nem tud mindenki írni ottan. Paradgyerekek voltak, a katonák. Két évig azt csináltam, úgyhogy elég nagy praxisom volt, így hát megpróbáltam ezen a téren valamit elérni. És így kerültem a Grazba, ahova a Bécsből, amit autostopra mentem, mert pénz vasúta nem volt akkor, és csak ugyan adtak akkoriban a mesés $50 havonta ösztöndíjat, ami óriási pénznek számított akkor.
Ez az orvos egyetemet jelentette? Beiratkozott ott az orvos egyetemre?
Igen, egyetemre iratkoztam, és két hónap után már véges volt az első szemeszternek. Nyári szemeszter gyorsan volt, június végén vége volt. Ahhoz, hogy a következő szemeszter is kapja ösztöndíjat, kollokviumot kellett tenni. 30 fok hőség volt, vagy 35, nem tudom most már, borzalmas meleg volt. Hát felvettem egy fehér inget, hogy az nem áll sose. Bementem egyetemre, és leültem a prof elé. A professzor rám felmett. Kolléga úr! Akkor minden diák kollégának számított. Kolléga úr, nincsen zakója? Te jó Isten, gondolta magamban. Most gyorsan vagy kapcsolni. Mondja, professzor úr, nincs. Szegény menekült vagyok. Ugye most már garderóból lassan összealakul, de egy megfelelő, sötét színű zakóm nincs. A professzor rettető zavarba jött. Most nála volt a labda, kínos volt neki. Tehát nem kérdezett, kolléga úr, minden rendben van, menjen haza. A vizsgát letette. Akkor gyorsan kell kapcsolni. Ez aztán később is jó használt életemben.
Azért ez nem volt ilyen egyszerű. Az mondjuk meg, hogy itthon Magyarországon milyen iskolákba végzett? Hány nyelven tanult meg?
A Szent József Hiúnevelő Intézetben voltam elemista, csoda gyerek, mert egyszer jött Angelo Rotti, pápai nuncius, vizitációra, mert a testvérek azok barátok voltak, ilyen rend volt a kaladanci Szent Józsefnek a rendje. És ott mindenki elbújt gyorsan a fiúk közül, mert nem akartak blamálni magukat, de én voltam az, akit elővezettek, mint egy táncos medvét, mert tudtam egy trükköt, hogy hátrálok a zongorának, és egy billentyűt leütnek, akkor megfordulva, úgy azt a billentyűt megtalálom, és megint leütöm. Egy nagy számnak számított akkor, és Angelo Rotti, pápai nuncius nagyon oda volt, hogy tényleg milyen molto bene gyerekek vannak itt, milyen okosak vannak itt, fiúk vannak itten. Innen kerültem aztán a piaristákhoz, ahol 4 évig voltam, aztán az ötös gimnáziumban fejeztem be tanulmányaimat.
Milyen idegen nyelveken tanult az iskolákban?
Orosz, francia, latin persze, 3, magyar, 4. Németül. A szüleim mindig jó iskolákat választottak számomra ki, ezért mikor kicsi voltam, 3 éves, vetettek egy német óvodába, ahol a tante csak németül beszélt velünk egész nap, úgyhogy pillanatok alatt megtanultuk a nyelvet, mert az ember akkor nagyon gyorsan tanul nyelvet, úgyhogy én jobban tudtam németül, mint magyarul, mikor 6 éves voltam, és sikerültem az iskolába. Aztán kiderült, az ember ezt nem felejti el többet, amit tanult ebben a korban. És amikor ide kerültem Ausztriába, rájöttem, hogy tudom a nyelvet. Ezért valahogy is tanultam volna az iskolába. Egyszerűen elkezdtem németül beszélni.
Grazba németül hallgatta az órákat, és németül is vizsgázott. Ott járt a végig az orvosegyetemet, ott szerzett diplomát?
Nem, ott az első akadályok nagyon nehezek voltak, úgyhogy sikerült 2 hónap után az ösztöndíjamat Bécsbe transferálni. Ez nagy teljesítmény volt, de sikerült, hogy itt végezhettem aztán az egyetemet, itt folytattam a tanulmányaimat. Megint csak egy Flüchtlingslagerbe kerültem. Egy volt sörbárónak a kastélyába, Schloss Altkettenhof. Schloss az kastély. És tényleg kastélyban laktunk. Ugyancsak 80 volt egy szobában, de mégiscsak kastély volt.
Általános orvosként végzett? 3 vagy 4 évig tartott az egyetem, vagy 5 évig?
10 évig, mert én azért a szaknyelvet nem tudtam olyan jól, mint kellett volna. Ahhoz nekem 1-2 év kellett, mert belerázódtam magam a szaknyelvnek a tudásába, hogy aztán lehet vizsgázni is. Úgyhogy sok időt vesztettem, meg az egzisztencia felépítése került sok energiába. Még meg is házasodtam az idő alatt, úgyhogy ilyen mellékzőrejekkel nagyon sok időt vesztettem el. Úgyhogy 10 év alatt sikerült aztán mégiscsak befejeznem. Úgyhogy 2 kitüntetéses is volt benne az igazolataim közül, amit nem adnak azért mindenkinek ingyen. 1957-től 66-ba fejeztem a tanulmányom, igen. Utána 3 év kórház volt, 66-tól 69-ig, és 1970-ben sikerült a rendelet megnyitni.
A 3 év kórház alatt azt érti, hogy akkor végezte el a szakmai gyakorlatot. Minden orvosi szakterületen tett látogatást?
Az előírás az minden szakra kiterjedt, tehát minden szakot meg kellett tennem. Én azonban a 3 év helyett csak 2 év 9 hónap alatt fejeztem be, mert olyan okos voltam, hogy egyik szakot este a rendelőben végeztem el, mint asszisztens, ezt beleszámították a kiképzés idejére, úgyhogy 2 év 9 hónapban sikerült befejezni a tanulmányaimat, 3 év helyett. Ez osztrák rekordnak számított annak idején.
Házi orvosként kapta a diplomáját. Milyen rendszer uralkodott akkor itt Ausztriában? Hogy lehetett valaki házi orvos? Állami vagy magánpénzen vásárolta a praxist?
Akkoriban az aranykor volt itten, a felépítésnek a kora, 1970-ben minden csak fölfelé mutatott, lefelé nem ment semmi se. Olyan dolgok voltak, hogy meghívtak egy most tervezett városnegyednek a tervezői, reggel 8-szor akkor menjek el hozzájuk a rendelő miatt. Mondom, miért olyan korán, nem akarom korán fölkelni? Mondom, uram, ön az első, aki jön, mert ő azt választja ki, amelyik házat akarja. Mondom, az más.
Milyen praxisa volt? Hány ember tartozott önhöz?
Nem ismerem mondani, ez volt Bécs városa legnagyobb praxis, ami létezett. Akkoriban 700 paciens volt negyed évenként körülbelül az állomány. Az enyémben 3004 volt a legjobb elszámolási negyed. A szelvén még ma is megvan, megőriztem. Ez egy most épült település volt, ahol csupa fiatal gyerekekkel élt, idősek alig voltak, így főleg egy gyerekpraxis volt. Ha szörnyengetnek itt, hogy Ausztriában most 40 kanyaró eset fordult elő, hát én nekem annyi volt egy nap alatt körülbelül, mert egymásnak adták át persze. Leopoldában volt azért, hogy Lipótmezőt jelentett, tehát Lipótmezőn volt, ami nem jó ajánló levélmáma, de nekem nagyon jó hely volt, mert gondtalan élhetünk ottan. És annyi pénzt hozott, hogy sikerült ilyenkor aztán filatériáját is nagy összeget lekapcsolni a büdzséből.
Tehát akkor itt családot alapított, és megtalálta a számításait. Házi orvosi praxisa volt, ahol főként gyerekeket gyógyított. Viszont haza is járt. Érdekes, hogy a 70-es években, a 74-75 körül megengedték, hogy haza menjen.
Én nagy probléma volt, mert mint emigráns menekült, nem mehettem haza, mert a magyar állam törvények szerint magyar állampolgár voltam. Tehát helyes halmon túl magyarnak számítottam volna, ha bementem volna. És tényleg néhány bátor barátom, aki ezt megreszkírozta, nagyon megjárta. Némelyiket bezártak 3 hónapra, annélkül egy család kapott valami hír róla, hogy hol van egyáltalán, mondva csinált ok miatt, ez nem akarta megreszkírozni. Ezért megkértem hivatalosan az elbocsátásomat az állampolgárságból, és ez csak 1972-ben került sor, tehát 56-72 között én nem jártam Magyarországon. A szüleim kijöhettek, de én nem mehettem be. 72 után viszont megkaptam az elbocsátást, tehát már csak osztrák állampolgár voltam akkor, és akkor már bemehettem, mert akkor osztrák követség védelme alatt álltam, ami a alapvető volt az utazás megítélésénél. 1972 után elkezdtem a magyar filatélévés kapcsolatokat tartani, és 74-ben már előadást tarthattam Budapesten egy filatélé témáról a Mobius épületében, ami nagy szónak számított.
Osztrák állampolgárként hazalátogathatott 70-es évektől. Folyamatosan járt Magyarországra?
Igen, eléggé, mert a bélyegekkel kapcsolatban nagyon sok utazás vált aktuálissá, mert akkor Magyarországra a bélyeget igen olcsó meg lehetett kapni, és ami engem érdekelt, azt csak itt kaptam meg. De ez olyan külön fejezet, amiről nem tudunk most beszélni. A lényeg volt az, hogy igazából csak 72 után lettem megint magyar állampolgár.
Hogy magyar állampolgár lett ismét? Kettős állampolgár, osztrák és magyar?
Nem, ez csak az érzés szerint volt, hogy mint osztrák állampolgár belovagoltam Magyarországra, és otthon éreztem magamat. Otthon éreztem magamat.
Sokszor megkérdezik öntől, hogy magyar vagy osztrák?
A felett igen egyszerű. Bécsi, magyar vagyok.
Akkor magyarnak érzi magát. Tartja esetleg a kapcsolatot itt magyarokkal?
Igen, nagyon szívesen. Aki külföldön él, azt tudja meg igazán, hogy mit jelent magyarnak lenni. Ez olyan érzés, amit Magyarországon nem ismerem. Magyarországon mindenki magyar. De itt nem. És Amerikában még kevésbé. Tehát itt magyarnak lenni, az egy feladat. És igazából itt lesz az ember magyarra. Minden magyarnak kívánnám, hogy egy évet töltsön ki külföldön. Akkor tudná igazából, hogy mi az magyarnak lenni.
Az önbeszédén nem lehet észrevenni, hogy Bécsben él már több mint 60 éve. Hogy tudta megőrizni ezt a szép magyar beszédet?
Ezt én sem tudom, de családom az német ajkú, feleségem dán, itten ismerőseim, kollégáim mind osztrákok, de talán ez a titka a magyarságomnak, hogy a nyelvet ennyire jól beszélem még 66 év után is, ami elég nagy szónak számít.
Ön szakcikkeket is ír filatéliai lapokba. Nagyon olvasmányos, nagyon érdekesek, nagyon humorosak az írásai, ugyanakkor nagy szakmai ismeretről tanúskodnak. Nagyon jó tolla van. Hogyan kamatoztatja ezt a képességét?
Éjszakánként írok, amikor jöttem magam koncentrálni, és ha írok, mindig úgy írok, hogy az olvasó fejébe gondolkodok egyidejűleg. Tehát ha leírok egy mondatot, akkor azt képzelem el, most mit akar az olvasó ezután tudni. És arra mindjárt a következő mondatot válaszolok is. Egy mondat követi a másikat, az egyik egy közlemény, a másik pedig a felelet, a fel nem tett kérdésre, a vélhetően feltett kérdésre. És ezért gurulnak a cikkek jól, ezért gurulnak a munkáim jól, mert az olvasmányosság titka az, hogy az ember ne felejtse az olvasót, akiknek írunk, annak a fejébe kell gondolkodni.
Térjünk még vissza a filatéliai munkásságára is. Nagyon sok díjat nyert, mondhatni a legjelentősebb díjat is megnyerte nagyon sokszor. Néhány mondatot beszélne laikusoknak a gyűjteményéről és a díjnak a jelentőségéről?
Hát aki nem ebben a világban él, az nem nagyon tudja, hogy miről beszélünk, de azért megemlítem, hogy világkiállításokon 9 aranyérmet értem el gyűjteményeimmel, ami elég nagy teljesítménynek számít. Az ezüstös, nem is beszélek. 2 könyvet írtam, és rengeteg kiállításon vettem részt Ausztriában és Magyarországon is, kisebb témákban.
Milyen bélyegeket gyűjtött, és milyen témában írta a könyveit?
Mondok egy példát. 1867-ben az osztrák-magyar kiegyezés. Akkor jelent meg az első magyar bélyegkiadás, amit addig osztráknak számítottak, és a mi 12-nknek a munkássága alapján nemzetközileg elismerték ennek a bélyegkiadásnak a magyar voltát. Azonban kiderült, hogy nem csak Magyarországon volt bélyeg, hanem kaptunk akkor az osztrákoktól még 6 postahivatalt a mai Romániában, tehát Bukarestben, Ploiești-ben, Ibrailában magyar posta volt. 1867-től 1869-ig. És ez a postahivatal egy külön bélyegkiadást használt, ami szintén a császárnak a képe volt, azonban szoldi, egyes szám szoldó, többes szám szoldi, pénznemben voltak nyomtatva. Erről a kiadásról jóformán senki nem tudott, Magyarországon sem, és külföldön sem. Tudták, valami volt, nem nagyon vették tudomásul. Erről a kiadásra szálltam 40 évet körülbelül életemből, hogy ezeket a leveleket kiássam, összeszedjem, tanulmányozzam, leírjam, értékeljem, és könyvben kiadtam. Ennek olyan hatalmas reakció volt nemzetközileg, hogy erre kapta az aranyérmeket a világkiállításokon.
Milyen bélyegeket gyűjtött még?
Például az erdélyi hotelpostákat, az sem foglalkozott senki sem. A hegyekben az akkori jómódú nagyszebeni polgárok nyaralókat nyitottak, és ott följártak 2-3 hónapra mindig, amikor a meleg városokból menekültek. Ezek a posták elég messze voltak a várostól, kb. 30 kilométer, és onnan a posta levitele egy külön probléma volt. Ezt úgy gondolták meg, hogy a postaengedélyével egy magánpostát szerveztek, aki külön bélyeget adott ki, külön pecsételt, és egy díj fejében lehordta a postát onnan a hegyről, le a városba, ahol a posta hivatal volt. Ezek a bélyek kb. 30 évig működtek, ami elég hosszú időnek számított, és akkoriban nem nagyon keresték őket még. Ezeket is összeszedtem, lejártam sokat Erdélybe, ott egy gyűjtőkhöz, beszéltem velük, vásároltam tőlük, és összevásároltam anyagot, ami létezik, és azt is bemutattam a világnak, mondjuk így. Szintén kiáltásokkal azonban nem voltak a nagy sikerűek, mint a román posta hivatalok, azonban nagyon szép díjakat adtak érte a világom. Például, vagy a Balaton posta bélyek. Senki nem tudta, hogy az Alasomogyi Gőzhajó Társaság 1875-ben saját bélyeget adott ki azért, hogy átvigye északról a déli partra a postát. Ebben világban létezik 16 darab bélyeg még, a legritkább privát posta bélyegnek számít, és ebből szedtem össze egy 9 darab arra gyűjteni, például. Meg ilyen dolgokat, amivel senki nem foglalkozott. Ezt mind összeszedtem, és ennek köszönhetem aztán a mondjuk így jó nevemet világszerte.
Megtalálta ezeket a elfeledett bélyegeket, bélyegzéseket, illetve amikről nem is tudtak mások, akkor ezeket felfedezte, és ezeket publikálta. Milyen tervei vannak?
Mivel még csak 90 éves vagyok, még sok tervem van, sokat írok, és főleg most a numizmatikával foglalkozok, a római és a görög pénzek gyűjtésével, ami rendkívül érdekes terület, és olyan olcsó pénzen ezeket a darabokat meg lehet kapni, és ennek a nézegetése, ez 12 órakor hatalmas élvezetet okoz nekem.
További munkájához kívánunk jó erőt, jó egészséget, sokáig gazdagítsa a bélyeggyűjtők és a numizmatikusnak a szakmai világát, a szakmai irodalmát. Dr. Nagy Ferencnél jártunk Bécsben, Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Percesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki érettünk, a keresztet hordozta. A második rész következik. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A római hadseregben a keresztrefeszítésnek, mint minden másnak is, megvolt a szabályozott formája, a pontos rendje. Tisztelt rádió hallgatók, testvérek! Ez egyébként sokat segíthet nekünk abban, hogy amikor egy-egy templomban körülnézünk, és látjuk az úgynevezett keresztúti képeket, a stációkat, akkor tudatosíthatjuk a most következő mondatok tükrében, hogy a különböző képeken kik állnak, miért ők vannak ott, és miért épp annyian, amennyit látunk. A kivégző menetet a centúrió Exactor Mortis vezette egy szakasz katonával, egy kohorzzal, és a zsidó főtanács kirendeltjével. Jézus után a jobb és a bal lator vitte a maga keresztjét, majd a keresztre szegezést végző négy katona, Quaternio, és egy újabb szakasz. Erről ír Szent Márka 15. fejezet 16. versében. Az egész éjszakán át tartó zaklatásban elgyönkült Jézus a keresztjét a Gennát kapuig tudta vinni, ott Cirénei Simont kényszerítették a kereszthordozásra. Szent Máté evangélium 27. fejezet 32. vers. Lelki értelemben a kereszthordozás Krisztus követése az ő szavai szerint. A keresztet válunkra venni, és vele együtt keresztre feszítetni. A mindennapi életben a kereszthordozás a nehézségek és szenvedések szeretetből fakadó türelmes vállalásában, másokért való önkéntes felajánlásában valósul meg. Tisztelt rádióhallgatók! Olyan szép és lelkesítő emberi életeket találunk a történelem folyamán a kereszthordozással kapcsolatban. Különösen persze a szentek életében láthatunk szívünket lángra lobbantó példákat. Ha a külföldi szenteket, szent életű embereket nézzük, ott van Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója, Loyolai Szent Ignác, a jezsuitáké, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János, a sarutlan kármelita rend megújítói, Szent Pió Kapucinus atya, Kalkuttai Szent Teréz, mind saját nehéz keresztjüket fölvéve nap mint nap tettek tanúságot annak megváltó erejéről, krisztusi lelkülettel való viseléséről. Azután, ami kedves magyar szentjeink, Árpádházi Szent Margit, aki egész életében szívesen vitte a keresztjét domonkos nővérként, és adta oda életét családjáért, hazájáért, kedves áldozatként az Istennek. Kazap István, aki súlyos betegséget követően jezsuita noviciusként fiatalon, 19 évesen tért meg a Teremtőhöz. Vagy Bódi Mária Magdolna, aki testi fájdalmakat és lelki kínokat is, megszólásokat is nap, mint Krisztus keresztjét vette magára, és azután az ő életáldozata a vértanúságában csúcsosodott ki. Szent Pál apostol írja a Filippieknek, 2. fejezet 5. versében: ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban van. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Bizony több Jézus Krisztusról készült filmnek, vagy egyéb művészeti alkotásnak a mestert és urat, különösen a szenvedő megváltót, eléggé romantikus, idilli formája van. Pedig inkább az Izajás próféta szenvedő szolgájáról szóló énekek, különösen a 4. ének szavai teljesednek be rajta. Ez a valós és hiteles ábrázolás. Úgy megkínozták Jézust, hogy szinte összetörték, szétroncsolták, semmi épség nem maradt rajta. De ő mindvégig tiszta tudattal és örömmel vállalta az áldozatot az Atya dicsőségére és a mi megváltásunkért. Azért, hogy példáját követve megtérjünk, megváltozzunk, és Istenben higgyünk. e hídből merítve pedig őt, a dicsőséges Szent Háromságot és fele barátainkat szolgálva jussunk el egykor az üdvösségre, az örök boldogságra.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben közvetítjük a 250 éves bódvaszilasi templom búcsúi szentmiséjét, melyet Ternyák Csaba egriesek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!